Kedves hallgatók! Hozzám is eljutott az interneten az a videófelvétel, melyben Sajó Mátyás tett tanúságtételt életének utolsó napjaiban. Engem ez nagyon megérintett, és késztetést éreztem arra, hogy hangfelvételként megosszam a Mária Rádió hallgatóival, hogy ezzel is segítsen Batyinak azt a vágyát, hogy a rákkal folytatott, fájdalmakkal terhes küzdelmében Isten apostolává lehessen.
Azzal a jánosi idézettel indítanám ezt a tanúságtételt, mikor azt mondja Jézus, hogy vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem juthat az atyához, csak általam. Az úttal kezdeném. Az útat most a betegségemre értem, mert ez is az ő útja. Augusztusban egy foci meccs előtt éreztem ilyen fájdalmat a lábamba. Úgy voltam vele, hogy bemelegítés végtsem, hogy szoktam, és ha nem múlik el, akkor pihentetem. Elmúlt, semmi gond nem volt vele. Mérkőzés végén nézegettem, nem fájt semmi. Gondoltam, egy kisebb húzódás lehetett, vagy egy korábbi sérülésnek a nyoma bemelegítés hatására elmúlt. Néhány nap múlva előjött újra ez a fájdalom, és elmentem házi orvoshoz, reumatológushoz, végül már sportkórházban tartottam, és mindenhol azt mondták, hogy ez egy izomros sérülés lesz valószínűleg, de nézessem meg, mert az a biztos. Én jeleztem, hogy nekem mélyen fáj a combomban, a csont környékén. Ott jelentkezik ez a fájdalom. Készítettek egy röntgenfelvételt, amiből kimutatta, hogy egy 15-16 centi hosszan a csont szerkezetem a jobb lábamban meg van gyengülve, a tért fölött egy néhány centivel. Már kicsit ez ijesztő volt, de azt mondták, hogy ez lehet egy komolyabb gyulladás, és tovább küldtek az ortopéd klinikára. Itt dr. Szalai Krisztián vett fel mint beteget, és azon elküldött egy MR vizsgálatra, aminek az eredménye azt mutatta, hogy ez egy komolyabb dolog lehet. A gyulladás mellett felmerült már az, hogy ez egy tumor kezdeménye is lehet. Ezt követte novemberben egy mintavétel, ami megállapította ezt a diagnózist, hogy rossz indulatú csontrákon van. Nehezen fogadtam a hírt, de úgy sikerült egy viszonylag rövid idő alatt feldolgozni és elfogadni, hogy hát akkor további menet az kemoterápia, később egy műtét, ahol egy tért protézis betesznek, és majd ismét kemoterápia, és reméljük, hogy ez segít a gyógyulásban. A kemoterápia sajnos nem hatott rám úgy, mint ahogy számították. Progresszió mutatkozott továbbra is a jobb combomban, rendkívül megnőtt, nagyon fájdalmas volt, nem tudtam tőle aludni, erős fájdalomcsillapítókat szedtem, és a kemoterápiát emiatt le is állították, és úgy döntöttük, hogy meg kell műteni. A műtét viszont sajnos a helyzet komolysága miatt nem csak egy tért protézisnek a betételéről szólt, hanem az életvédelmének az érdekében arról, hogy amputálni kell a jobb lábamat. Megint egy nehéz hírrel kellett szembesülni. Előtte én sportoltam, és nagyon szerettem futni, rengeteget mozogtam, ez úgy elfelejtődött, mert éreztem a helyzet komolyságába, hogy ez nem erről szól, csak hogy én most nem sportolhatok többet, hanem az egy komolyabb életmódbeli változást fog hozni. Tehát a műtét előtt derült ki néhány nappal, hogy a tüdőben egy komoly áttét van, de ezt próbáltam kizárni a műtét idejére, mert úgy éreztem, hogyha ez bennem van, akkor sokkal nehezebben birkózom meg végtagvesztéssel, egy ilyen komoly problémák a tudatába. Sikerült is egész jól kiszárnom, és a műtét után kezdtem csak foglalkozni vele, hogy akkor hogyan tovább. Szerencsére a felépülés elég jól ment. 2 hét után kiengedtek a kórházból, alig vártam, hogy mankózzak. Hamar erőre kaptam. Ez azért meghatározza a kedélyállapotomat is, hogy éreztem magam az erőt. Nem foglalkoztam vele, hogy mi van bennem. Úgy gondoltam, hogy megyünk tovább, az orvosokra bízzuk, hogy milyen lehetőségek vannak ennek a leküzdésére. Nagyon sok helyről kaptam segítséget, javaslatokat. A műtét hetén, mikor befeküdtem, elkezdtünk egy nagyon szigorú diétát, mert arra az időszakra nem volt más terv, amit tehetek magamért. Az első héten szoktam az ízeket, a második héttől nagyon nehéz lett. Szenvedtem vele sokat, de úgy voltam vele, hogy ha ez az, ami esetleg életben tart és ez segít, akkor nem adhatom fel, és muszáj csinálni. Így nagy bőt idején felfogtam egyfajta bőjtként, hogy akkor én most ezzel bőjtölök, és ez így erőt adott a tovább lépéshez. Így eldöntöttem már előtte, hogy akármilyen legyen a céteredmény, 40 napig kitartom ezt a bőjtöt, és ha nem is a betegséget, de a lelkemet talán jobban megtisztítja. Most az útban ott tartok, hogy orvosi szemmel a betegségem gyógyíthatatlan, és nem tudni megmondani, hogy mennyi időm van hátra. Viszont amikor ez kiderült, egy megnyugvást éreztem, mert az Isten bevetett bizalom, az a remény, amit ő táplál bennem, az viszont végtelen. Tehát az a remény, az a legvégéig ott lesz. Ez egy lelki békét is ad a hátralévő időre, bármennyi is legyen az. Elindítottam ezzel az idézettel a felvezetését, hogy az igazság. Mikor kiderült, sok helyről hallottam, hogy ez nem igazság. Ez miért veled történik? Annyi olyan ember van, aki megérdemelni, hogy pont te. Én abszolút nem éreztem úgy, hogy ez igazságtalan volna. Nem éreztem, hogy más valakinek nehéz terhet kéne kapnia. Úgy éreztem, hogy a Jóisten valamit ezzel adni akar. Az elmúlt fél évben, vagy az elmúlt egy évben, már lassan mondhatom, próbáltam keresni azt, hogy mi lehet az Úrnak az akarata. Éreztem, hogy van feladatot szeretne rám bízni, de nem tudtam, mi az. Rendszeresen jártam szentmisére, hetente többször szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járultam, bőjtöltem, próbáltam ugye a lelki életemmel sokat foglalkozni, és emellett éreztem, hogy valamire még szükségem van. A bibliaolvasás mellett azt éreztem, hogy valamit tennem kell az emberekért, valahogy meg kell valósítanom azt, amit Jézus is mondott a tanítványoknak, mikor elküldték őt, hogy menjetek, és hirdessétek az örömhírt, tegyetek tanítványommá minden népet. Volt egy késztetésem, bár próbáltam picit úgy akár csak az életemmel is mindig megnyilvánulni ebben, de nem volt elég sikeres, vagy nem mindig úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Ennek viszont nem tudta, hogy milyen formája van. Mi módja lehet ennek az apostolkodásnak? Személyesen próbáltam ugye a Facebook mentes világban gondolkodni, egy levélnek a megírásával, hogy elinduljon valamiféle kommunikáció az ismerősök közt. Amikor az ember megtapasztal egy ilyen komoly betegséget, aki megélte, teljesen átértékeli az életét. És pillanatokat kiderül, hogy mi fontos, és mi nem fontos. A kórházban, amikor bent voltam, sokan jöttek be és kérdeztek, hogy mivel segíthetnének, hoznak laptopot, filmet, megosztanak, internet kapcsolatot, amennyit csak kérek, könyveket hoztak. És a jó érzés volt látni a jó indulatot mindenkiben, viszont ezek a földi dolgok abszolút eddigre már úgy eltávolodtak tőlem, és semmi nem kötött le. Egyszerűen csak feküdtem az ágyba, és imádkoztam. Éreztem azt, hogy ennél többet nem tehetek. Sok sportcsatornát néztem régen, foci meccseket, triatlon versenyeket, futóversenyeket. Azért általában sportban otthon voltam, és benne is kellett lennem. A gyerekek az iskolában megkérdezték, hogy bácsi látta a hétvégi nagy meccset, akkor kellemetlen volt azt mondani, hogy milyen nagy meccsre gondolsz. Akár kézilabda, kosárlabda, bármi. Valahogy ezek is megszűntek. És nem azt jelenti, hogy értéktelnek lettek önmagába, hanem hogy az én helyzetem most nem fontosak, és nem visznek előre. Pócselekvésnek éreztem az összeset, amellett, hogy sikerült a Bibliát rendszeresen olvasni. Úgy az a lelki töltődés. Az, hogy itthon feküdnék, és folytatnám ugyanazt, amit eddig, de mindenki más imádkozna, az nem biztos, hogy annyit segíten nekem, mint hogyha én is lelkileg nyitott lennék arra, és én is tennék érte. Azt gondolom, az imádság, amit az ember ilyen állapotban mond, vagy amit kér a Jóistentől, talán sokkal közelebb kerül hozzá, és a betegségbe adódóan érzem, hogy ilyen közel még soha nem voltam a Jóistenhez. És volt önismerősök, megkérdezte, hogy nem félek, hogy meghalok ott a műtőasztalon. És mondta, abszolút nem, mert ha a Jóistennek ez a műtét és az ő szándéka, akkor az, ami ott bent történik, az is az ő szándéka. Tehát csak jó kezekben lehetek. És egy rendkívül jó sebészorvos, akit említettem, és amit kollégáim műtöttek, a kórházban is nagyon kedvesek voltak a nővérek, és egy olyan lelki töltetet kaptam ott tőlük, ami miatt sikerült hamar elhagyni a kórházat is, ami tényleg nagy szó volt. A kórházból február 21-én jöttem el, úgy éreztem, hogy szükségem van, hogy elmenjek a szentmisére. Műtét után ekkor minisztráltam először, érdekes volt, ez pont Szent Mátyás apostol napjára esett, az olvasmányba felolvasni azt, hogy a 13. tanítványok pont Mátyás apostolt választják ki, és ez az indítatás bennem, ez itt összekapcsolódott, hogy valahogy a Jóistennek ez is egy jelzése volt arra, hogy amíg van időm, addig menni kell, és tanúságot kell arról tenni, hogy az ember hite az nem egy lábban mérhető, vagy egy betegségben, hanem pont abban, hogy ezek ellenére megmarad, és meg tud nyilvánulni mások felé azzal, hogy nem veszi el a hitét, nem esik kétségbe, hanem rábízza magát, és elfogadja tőle ezt a valójában óriási ajándékot, vagy kegyelmet. Úgy éreztem, az életem jó irányba halad, de Jóisten, amikor oda tett ezt a keresztet, azt éreztem, hogy ez, amit nekem vinnem kell, akkor igazából megmentette az életemet. Mert nem tudhatom, hogy ez a kereszt nélkül mi lett volna velem. Maradok-e az ő útján, esetleg egy családi bármilyen tragédia, amit nem tudok elfogadni, megváltoztat, elkezdek inni, kábítószerezni, nem lehet tudni, merre vitt volna az ember útja. De egy ilyen keresztnek a tudatába biztos lehet benne az ember, hogy a jó irányba tart, és akármilyen nehéz, és viszi a keskeny úton, de úgy érzi, hogy megéri. Bár földi szemmel teljesen értelmetlen ez a betegség, és ahonnan kiindultunk, oda tudnám visszakötni, hogy nem tudom felfogni, akinek nincs hite, nincs bizonyossága a túlvilági életről, a mennyországról. Nem hihetjük azt, hogy 60 évre megteremti a Jóisten, hogy valakit megáld szellemmel, testtel, lélekkel, és utána azt, hogy jó, hát ez ennyire elég volt, és most tovább nincsen, hanem ennek van folytatása valahol az örök életben, ahol ez a rengeteg ember, ez mind találkozik. Újra összetalálkozhat apa és fia, találkozhatunk a nagy ősökkel, akár hadvezérekkel, zeneszerzőkkel, bárkivel. Isten jó, mindenkit ott összegyűjt, tehát senkit nem hagy elveszni azok közül, akiket teremtett, hanem mindenki ugyanolyan fontos az ő szemébe. Senkire mondasz, hogy jó, belőled kettő van, akkor te nem vagy fontos. És hogyha meglátjuk a másik emberben is, hogy mindenkiben ott van Krisztus, így igazából feláldozva az életünket, akár képetesen, akár szó szerint egy másik emberért, akár egy feleségért, egy családért, egy beteg szülőért, azzal a saját életünk lesz sokkal értékesebb, és akkor vagyunk a helyes úton, ami az örök életre vezet. Alapvetően azért gondolom így, hogy ezt el kell mondjam, és egy kis ébresztőt, vagy riadót kell fújjak a betegségem kapcsán, mert rájöttem, hogy milyen nagy jelentőségem az időnek. Úgy érzem, hogy éljük az életünket, és sokszor a majdban élünk. Majd, ha meg lesz az egzisztenciám, majd, ha megszületett a gyermekem, majd, akkor utána lesz több időm a Jóistenre, és nem vesszük észre, hogy közben élünk. A Jóisten az egész életünknek a részese szeretne lenni, nem csak a majd utáni időszaknak, ha megéljük azt az időszakot. Senki nem tudja, hogy a Jóisten mennyit adott neki, 2 napot, még 2 hetet, 3 hónapot. És rendkívül jelentősége van annak, hogy hogy osztjuk be az időnket, mit tartunk fontosnak a napjainkba. És azt látom, hogy sok keresztény ember, mint ahogy én is ezt éreztem, hogy picit közönös vagyok. Eljárok templomba, imádkozom, teszek a hitemért, de ez messze nem biztos, hogy elég az Isten országához. Hiszen a Jóisten azt mondja, hogy aki megkapta a hit kegyelmét, attól számon is kéri, hogy hogy gazdálkodott a talentumokkal. A Jóisten azért adja a kegyelmeket, hogy továbbadjuk. Azt várja, hogy akikhez nem jutott el a hit kegyelme, ahhoz elvigyük. Mert pont ez a szép benne. Ha leírom az életemet magamnak jó keresztényként, azzal lehet, hogy sokkal kevesebbet teszek, mint egy olyan ember, aki a hit nélküli családba születik, de megtér. Mert ő sokkal nagyobb ajándékot visz a Jóistenhez. Ha ott állnék előtte, azt mondom, Istenem, betartottam a parancsaidat, befizettem az egyházadót, eljártam templomba, nem volt vétkes viselmulasztásom, és hát itt a kezem. És elszomorodik, mert azt mondja, tiszta a kezed, de üres. Azt érzem, hogy olvasós emberként nem tehetem meg azt, hogy látom, hogy mennyi ember van távol tőle, és hagyom, majd mindenki megtalálja. És ez az, amit éreztem korábban is, hogy valamit tennem kell, és ez az, ami egyre erősebben fokozott bennem, hogy valahogy megindítani az embereket, valahogy megdöbbenteni, ráébreszteni arra, hogy egyszerűen nincs időnk. Minél inkább Jóistenre kell bíznunk az életünket, hogy nehogy késő legyen. Engem nagyon megrémisztett, amikor megtudtam, hogy a betegségem gyógyíthatatlan, hogy majd lesz elég időm arra, hogy minél több embert, akik fontosak, hogy értük mindent megtegye az ember. És szörnyű érzés lenne azt érezni, hogy az ember, mikor ott vagyunk a végén, mindnyáján, ahol egyébként mindannyian tartunk, és valaki nincs ott. Mert ha csak egy ember hiányozna, már az is elég nagy tragédia lenne. És minden nap azért imádkozom, hogy amennyi erőt adott a Jóisten, annyiszor tudjuk megnyilvánulni, és tanúságot tenni. Ha ez egy nap, ez egy nap. Vagy ez egy ember, akkor egy ember. Ha egy kisebb közösség, akkor nekik, de úgy az, hogy minden napért hálát kell adnom, hogy a lelkiismeretem tiszta legyen, hogy amit tudtam, megtettem. A vágy bennem, hogy eljussak mindenkihez, meg volt. A mód és az eszköz nem. És mikor kiderült a betegségem, nem kellett mennem sehova, hanem jött mindenki. És megkerestek olyan emberek, akikkel én is szerettem volna beszélgetni, sőt, még sokkal többen is. És a Jóisten ezt is kegyelemmé formálta. Igazából mindenki jött, és volt lehetőség beszélni, megnyilvánulni a betegséggel kapcsolatban, elmondani, hogy ez az Isten kegyelme, hogy ez nem egy rossz dolog. Jóisten megengedi azt, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről, mint Jóbnál is. Azt mondta a sátának, tehát próbálj nyugodtan, csak az életét hagyd meg. És hát mindenét elvette, és megmaradt a hite. És utána volt még nehézség, amit ki kell állni, és ugyanezt éreztem. Jóisten adott egy ilyen szörnyű diagnózist, elfogadtuk. Sátán azt gondolta, igen, akkor amputáljuk az egyik lábát. Jó, igen, akkor legyen egy tüdőátét. Akkor legyen gyógyíthatatlan beteg. Akkor legyenek fájdalmai. És valahogy mindig azt éreztem, hogy a Jóisten ezeket megengedi, mert tart olyan erősnek az ő kegyelme és a barátok, ismerősök imádsága által, hogy ezeket el fogom tudni viselni, és a családom is el fogja tudni viselni. Mert nagyon családközpontú vagyok, mindig is nagyon tudatosan voltam a család tervezéssel kapcsolatban, és a saját családomban is ez megnyilvánult, hogy az első gondoltam az volt, hogy de jó, hogy velem történik. Mert ha bárki mással történt, azt nem tudtam volna elviselni. Azért is imádkoztam, hogy viszem ezt a keresztet, csak mással ne történjen semmi, mert akkor összeroppannék alatta. Azóta is hálát adok azért, hogy ők egészségesek, és a környezetemben nincs ilyen nehézség vagy tragédia, mert mindenkinek megvannak a maga keresztjei, mindenki mással küzd, és mindenki más mennyi erőt kap hozzá. Most azt hiszem, hogy nagyon sok erőt kapok, és hálás lehetek érte, hogy ilyen barátok és közösségek vannak körülöttem, akik ebben ennyire támogatnak. És igazából, hogyha nincs ez a betegség, akkor most ugyanúgy élném az életemet, mint korábban. Semmi nem változott volna, és nem csak bennem, a környezetemben sem.
Kedves hallgatók! Sajó Mátyás tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része honlap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu